Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Ha nem adtok pénzt, akkor a rendező otthon sír és gyufát iszik. Ezt egy sketchfilmben láttam, és ez a mondat rád vonatkozott, hiszen a ma este bemutatásra kerülő darabod, amelynek az a címe, hogy Öldöklő tejcsarnok, és hogy van tovább. Öldöklő tejcsarnok, avagy Piszkos Fred sajnos nem lép közbe, ugye? Kárpáti Péter drámaíró a vendégem.
Igen, a sketchfilmben valóban így szerepel, hogy otthon van, és gyufát iszik,
valójában
nem. Nem, hogyha nincs pénz, akkor az ember ugyanazt csinálja. Tehát ugyan pontosan, ugyanannyi energiával, ugyanolyan módon, csak hát egy közösségi finanszírozási kampányban nem lehet azt beleírni, hogyha nem adtok pénzt, akkor is mindent ugyanolyan lelkesen és pontosan ugyanúgy fogunk csinálni. De hát valójában ez történt.
Aha, tehát akkor gyufahívásról nincsen szó, iszonyú erővel dolgoztok.
Igen, ma lesz a bemutatónk, úgyhogy most már eléggé felpörögtek a dolgok, tehát már volt egy nyilvános főpróba, ami szerencsére magasan a várakozáson felül sikerült, úgyhogy...
Már amennyiben igen. Eljöttek emberek és nézték, vagy pedig teljesen jöttek, úgy működött a dolog, mint aminek működnie kell?
Hát sokkal jobban, mert mindig az elején az nagyon nehéz. Tehát amikor bejönnek a nézők, akkor nagyon megijednek a színészek, minden szét tud esni, minden eltörik, minden összezavarodik. És akkor persze, tehát az nagyon feszült pillanat, de ahhoz képest nagyszerűen lement az előadás, és szerencsére a nézők nagyon szerették.
Még néhány sketchfilmet csináltatok ezzel a bizonyos közösségi finanszírozással kapcsolatban, hiszen igen. A dolog arról szól, hogy ezt egy kocsmában, egy kávéházban játsszátok, ez a Hátsó Kapu nevű kávéház, és kicsit fenyegettétek talán az embereket azzal, hogy hogyan néz ki egy darab dramaturg nélkül, hogyan néz ki egy előadás. Hát színész nélkül azt nem mondhatom, de ugye rendező nélkül és asszisztens nélkül, és ez rendkívül szórakoztató volt. Arra gondoltam, hogy ha az Uram a késemért jöttem című klasszikus mondatból valóban először kihúzzák azt, hogy uram, mint ahogy ezt a dramaturg javasolta, és utána azt, hogy a késemért jöttem, és az maradt, hogy jöttem, akkor vajon mennyire rejtőjenő ez a darab és ez az előadás?
Szerintem ez a poén, ez már maga rejtő, és azért mondhatom, mert ez nem az én ötletem volt, tehát ezt a kollégáim csinálták, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy ilyen sketchfilmeket csinálni, és soha nem csináltunk, és ami arról szól, hogy a saját munkánknak a paródiáját gyártjuk le, és az hihetetlen energiát és felszabadultságot adott.
És a saját munkátok paródiáját azért gyártottátok le, hogy valaki komolyan vegye azt, hogy segítsen titeket.
Igen, de
ezt
hát...
Ezt vérkomolyan is lehetett volna kérni, nem?
Igen, de hát egyrészt elég kis összeget kértünk eleve, és azon kívül pedig hát azt gondolom, hogy nagyon sok rettentő komoly dologra lehetne pénzt kérni. Tehát az volt egy pillanat, amikor nem tudtunk viccelni. Amikor egy olyan felvételt kellett csinálni, vagy el kellett mondanunk azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy most a közönségünk, az elképzelt közönség, a remélt közönség most támogasson minket támogató jegyekkel és mindenfajta más formában. És meg kell mondjam, hogy az rettenetes nehéz pár óra volt, mert nem igazán tudtuk megfogalmazni, nem igazán tudtuk hitelesen képviselni. Mindegyiknek az jutott eszébe, hogy hát miért? Most miért kell minket támogatni? Hát, hogyha valakinek van 3 fillére, azt adja az egészségügynek, adja a szegényeknek, adja bármilyen ennél 100-szor hasznosabb dologra. Ez másról, tehát valóban nagyon nehéz azt megfogalmazni, már csak amiatt is, mert hogy hát valóban mi akkor is megcsináljuk, hogyha nincsen elegendő pénz, ugyanakkor tehát sokat beszélgettünk erről, tehát hogy végül is miért, tehát mi az, amilyen érvet tudunk erre valahogy összerakni, és igazából azt hiszem, hogy valami olyasmire lyukadtunk ki, hogy tegyünk úgy, mintha egy valódi országban élnénk, egy egészséges társadalomban, egy olyan közegben, ahol a kultúra fontos, ahol az embereknek van lehetősége, jókedve, huncutsága arra, hogy, hogy ilyesmikre is áldozzon, és hogy kvázi, tehát mecénással legyen a pesti értelmiség egy előadásnak, amikor erre szüksége van. Tehát tegyünk úgy, játsszuk azt, hogy ez igaz, és így már az egésznek van valami értelme, van valami tétje, amivel érdemes foglalkozni.
És higgyétek el, hogy egy ilyen országban éltek?
Nem, senki nem hiszi el, de hogyha úgy teszünk végül is, akkor esetleg pont felhívjuk arra a hiányra a figyelmet. Ez egy nagyon-nagyon régi technika. Tehát már a 70-es évek végén, a 80-as évek elején az úgynevezett illegális demokratikus ellenzéknek is ugyanez volt a stratégiája, hogy tegyünk úgy, mintha nem lenne cenzúra, tegyünk úgy, mintha szabadon élhetnénk a Helsinki Egyezményben biztosított jogainkkal. Ezért
hát akkor minden szamizdatban jelent meg ehhez képest.
Igen, mert hogy egyszerűen arról van szó, hogy de
a szamizdatban
úgy jelent meg, hogy a nagy része saját névvel.
Ja, igen.
Hiszen hogyha sajtószabadság van, akkor én aláírhatom. Az egy más dolog, hogy ezt rendőri retorzió követte, de úgy tettek, mintha tulajdonképpen ezt lehetne. Most nagyon-nagyon más világ van, bizonyos szempontból sokkal jobb, más szempontból meg undorítóbb szerintem, de tulajdonképpen ez a fajta gondolat, ez megint elég előtérbe került, hogy tegyünk úgy, mintha egy normális országban élnénk.
Hát tegyünk úgy, mintha a nemzeti kulturális alap még tudna támogatni akár ilyen előadásokat, akár bármilyen más produkciókat, amikor tudjuk, hogy egyre kevésbé tud, hiszen pontosan most derült ki, hogy gyakorlatilag a Magyar Művészeti Akadémiához került mindaz a pénz, amit valaha civilek osztottak el a magyar kultúrának.
Ez most nagyon leegyszerűsítette a dolgokat, mert legalább korábban volt egy olyan időszak, amikor még úgy reménykedtek a független társulatok például, vagy a különböző projektvezetők. Most ez nem kell foglalkozni, nem kell befizetni a nevezési díjat.
Evidens, igen.
Úgyhogy persze.
Például azt is rá az előadásra lehet fordítani, azt a
persze,
minimális
igen,
nevezési kevés díjat.
Igen. Úgyhogy nekem nem is az a problémám, tehát nem a pénztelenség a fő gond, mert valahogy ahhoz hozzá lehet szokni, mellesleg az előadás tulajdonképpen erről szól. Tehát erről szól, hogy hogyan lehet úgy leélni tulajdonképpen egy ilyenfajta életet, az embernek folyamatosan gondjai vannak, és hogyan lehet ezen nevetni. De ami a fő problémám ezzel, amit folyamatosan látok mindenütt, tulajdonképpen két fő problémám van. Az egyik...
Milyen jó neked, igen, hogy csak kettő, igen.
Igen, lehet, biztos van egy harmadik is, nem jut eszembe.
Maradjunk szóval egyelőre ennél. Kettőn, majd abból eszedbe jut a harmadik.
Jó. Tehát az egyik az, hogy a rettegés, tehát az, hogy a egzisztenciális rettegésnek, tehát a folyamatos rettegés, az megeszi az agysejteket. Tehát ez egy olyan stressz, ami lehetetlenné teszi azt, hogy az ember szabadon éljen, szabadon alkothasson, színészekre gondolok elsősorban, meg nagyon-nagyon sok emberre rajtuk kívül. A másik pedig az, ami döbbenetes élményem, hogy ez az özvegy-varsányiné szindróma, hogy tulajdonképpen ezen a csődhelyzeten, ami... Tessék?
A romokon?
Hogy a romokon tulajdonképpen elképesztő tenyészet alakult ki. Tehát ebből a csődhelyzetből nagyon-nagyon sokan tudnak... valahogy nem azt mondom, hogy ez a túlzáson meggazdagodni, de lehetőséget teremt például, elmondom mire, hogy ne kelljen betartani egy ígéretet, hogy megalázhassuk a másik embert, hogy a mi átverésünket áthárítsuk nálunk gyengébekre, kisebbekre. Addig, amíg volt valamilyen valami biztonság, igen, addig, tehát amíg volt tulajdonképpen egy rendszer, vagy rend, ami nem volt jó rend egyáltalán, tehát nem akarom azt éltetni, föl nem merül, de volt mégis valami...
De most
valami...
ne tágítsuk ki a rendet
persze, szóval most nem ilyen pártodikáról beszélek, hanem
bizonyos szabályzók.
A félkáoszról. Tehát a félkáosz idején, tehát bizonyos, tehát embereknek voltak erkölcsi skrupulusai. Most mióta ez bedölt, tehát a teljesen cső, teljesen a káosz, azóta iszonyatosan sok ember, általában nagyon kedvelt, tisztelt emberek is valahogy ösztönösen felszabadultak a ilyen erkölcsi gátak alól. Ez fantasztikus, érdekes ezt figyelni.
Csak egy mondattal akarom megmagyarázni, és remélem, hogy teljesen fölöslegesen az özvegy Varsányinél mondatodat, ugye, hiszen ez egy örkény egy perces, amikor a romokon egyszer csak megjelenik egy felirat, hogy hozott szalonnából egérirtást vállal özvegy Varsányinél.
Igen, az atomháború után.
Az
igen.
Atomháború után, és valamilyen módon mindenképpen hasonlít arra, amiben élünk, de özvegy Varsányinél legalább elvégezte az egérirtást. Tehát hát, nem ígért igen. olyat, amit nem csinált meg.
Igen, de itt azt látom, hogy...
Tehát igaz, hogy lassan már nincs hasonlat... kinek, nem?
Tessék?
Lassan már nincs kinek.
Hát igen, de azzal együtt ugyanakkor, tehát nem, iszonyatosan nem szeretnék ilyen, most egy ilyen panaszáradatot, mert azért mégiscsak arról van szó, hogy például vannak egerek, vannak tehát a szakma, tehát a színházi szakma, most elsősorban független színházi szakmára gondolok, az nem dőlt be. Tehát bedőlt a Sputnik, bedőlt, élőben van a Hoppá társulat, egy nagyon-nagyon sok társulat a vegetál, vagy már bedőlt, de ennek ellenére az eladások születnek, a fiatalok azok lelkesen dolgoznak, és tele vannak energiával, tehát tulajdonképpen van, tehát a romokon cincognak az egerek, jó, hogy tudjuk, vannak, akik kiteszik a mérget, de ennek ellenére még mindig cincognak az egerek.
Mindjárt folytatjuk Kárpáti Péterrel.